A lebukás. Egyszer egy boci pulmanban, vagyis köznyelven marhavagonban utaztam Niagara Fallsba. A nyitott kocsit egyébként a céhbeliek gondola néven ismerik. De térjünk vissza a tárgyhoz. Délután érkeztem meg, s a tehervonattól egyenest a vízeséshez siettem. Mihelyt szemem megtelt a lezuhogó víz csodalátványával, elvesztem. Nem tudtam annyi időre elszakadni tőle, hogy vacsorát tarháljak a házaknál. Leszállt az éj, gyönyörű holdvilágos éjszaka, s én ott ácsorogtam a vízesésnél még 11 óra után is. Akkor aztán valami helyet kellett találnom, ahol megalhatok. Valamiképpen az volt a szimatom, hogy hobók számára Niagara Falls rossz város, és kifelé tartottam a környékére. Átmásztam egy kerítésen, s a mezőn szundiztam. A zsaru itt sose talál meg, hízelektem magamnak. Reggel megint eszembe jutott a csodálatos vízesés. Elindultam az úton, hogy még egy pillantást vessek rá. A város még aludt, mikor beérkeztem. Amint mentem a csendes utcán, három ember jött velem szembe a járdán. Koránkelő hobók, gondoltam. A középső ember szólt valamit, s erre mindhárman megálltak. Hát nem egy fakabát volt, s a két hobó fogja. Melyik szállóban laksz? Kérdezte tőlem. Megfogott. Nem laktam szállóban, s mivel a város egyetlen szállójának a nevét se tudtam, egyikről sem állíthattam, hogy ott szálltam meg. Aztán meg túl korán fenn voltam. Így minden ellenem szólt. Lebuktam. A zsaru utasításai szerint a városi fogdába vezettem a menetet. Itt még több hobóval találkoztunk, akik aznap reggel buktak le. Összesen 16-an voltunk már, mikor felvezettek bennünket a tárgyalóterembe. És most hűségesen leírom, mi történt a tárgyalóteremben, mert elárulom, hogy hazafias amerikai állampolgárságomat olyan megrázkódtatás érte itt, amit azóta se hevert ki egészen. Az időpont nagyjából 1894. júliusa volt. Néhány nappal a letartóztatásom után kezdődött a nagy vasutas sztrájk. A tárgyaló teremben megjelent a bíró, két börtönőr és a 16 fogoly. Tanú nem volt. Niagara Falls polgárai nem voltak jelen, hogy nézzék és lássák, hogyan szolgáltatnak igazságot az ő közösségükben. A bíró az előtte fekvő listára nézett és egy nevet mondott. Felállt az egyik hobó. A bíró a börtönőrre pillantott. Csavargás, bíró úr, mondta a börtönőr. 30 nap, mondta a bíró. Az egész 15 másodpercig tartott. A hobó leült, a bíró egy másik nevet olvasott fel, s egy másik hobó állt fel. Így ment ez, mint az óramű, egy hobó, 15 másodperc és 30 nap. De az én amerikai vérem felfort. Mögöttem amerikai őseim sok-sok nemzedéke állt. Az egyik szabadságjog, amiért ezek az ősök harcoltak és meghaltak, az esküdtszéki tárgyalás joga volt. Ezt kaptam vérfestette szent örökségül, s most rajtam a sor, hogy kiálljak mellette. Rendben van, fenyegetőztem magamban. Csak várjunk, míg rám kerül a sor. Rám került. Nevemen szólítottak, s én felálltam. Csavargás, bíró úr, mondta az őr, és én megszólaltam. De ugyanakkor a bíró is megszólalt, és azt mondta. 30 nap. Tiltakozni kezdtem, de a bíró akkor már a következő hobót szólította a listáról, de arra még azért volt ideje, hogy rám szóljon. Fogd be a szád! Az őr erőszakkal leültetett. És a következő pillanatban a soros hobó megkapta 30 napját. Ami engem illet, csak szédelektem. Ott álltam elítélve egy tárgyalási komédia után, ahol nem csak az esküdtszéki tárgyalás jogától fosztottak meg, hanem attól a jogtól is, hogy beismerjem vagy tagadjam bűnösségemet. Őseim harcának még egy eredménye villant át az agyamon, a habeas corpus. Majd én megmutatom nekik. De mikor ügyvédet kértem, kinevettek. A habeas corpus rendjén való, de mit használ nekem, ha nem tudok senkivel érintkezésbe lépni a börtönön kívül? De én megmutatom nekik. Nem tarthatnak a börtönben örökké, csak várjanak, míg kiszabadulok. Ismertem valamelyest a törvényt, a magam jogait, és leleplezem, hogyan élnek vissza az igazságszolgáltatással. Szemem előtt kártérítési perek és szenzációs újságcímek táncoltak. Egy rendőr bilincset kattintott a jobb csuklomra. Aha, gondoltam, újabb méltánytalanság, csak várjanak, míg kiszabadulok. A bilincs másik szárnyát egy néger hobó bal csuklójára kattintotta. Mindannyiunkat így páronként bilincseltek össze. Mikor ez megtörtént, egy fényes, nikkelezett acélláncot hoztak, végigvezették a bilincsek csuklóin, s lelakatolták a kettős sor elején és végén. Összeláncolt rabcsapat lettünk. Elhangzott az indulni parancs, s mi két tiszt őrizetében kivonultunk az utcára. A börtön síri félhomája után vakított a kinti napfény. Sose éreztem ilyen édesnek, mint most, rabként, csörgőláncon, s tudtam, hogy hamarosan elbúcsúzhatom tőle 30 napra. Végig vonultunk Niagara Falls utcáin a vasútállomáshoz, megbámultak a kíváncsi járókelők, s főként egy csapat turista.
He thought he was the smartest guy around. Well, I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to stop playing cards and a shooting dice. He's in the jailhouse now. Judge Dunn said that he refused the fine. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to stop playing cards and a shooting dice.
Nem estem kétségbe. 30 nap nem olyan hosszú idő, kivárom. Majd megmutatom, mire képes egy amerikai fiú, ha úgy megtiporják jogait és jussát, mint az enyémet. Arcomat megborotválták, hajamat rövidre nyírták, csíkos fegyenc ruhát húztak testemre. Nehéz munkát kellett végeznem kenyéren és vizen, és menetelnem kellett fegyveres őrök felügyelete alatt. S mindezt miért? Mit tettem? Milyen bűnt követtem el Niagara Falls jámbor polgárai ellen, hogy ilyen bosszút álljanak rajtam? Még a kinnalvás rendeletüket sem szegtem meg. Törvénykezési hatáskörükön kívül vidéken aludtam aznap éjszaka. Még csak ennivalót sem koldultam, lóvét se kunyaráltam az utcákon. Nem csináltam mást, csak mentem a járdájukon, és néztem a vacak vízesésüket. Mi ebben a bűn? Rendben van, majd megmutatom, ha kijutok. Másnap beszéltem egy őrrel. Ügyvédért akartam küldeni. Az őr kinevetett. Megpróbáltam levelet írni, de megtudtam, hogy a börtönvezetőség minden levelet elolvas, cenzúráz vagy elkoboz. De ahogy teltek a börtönnapok, kiokosodtam. Hihetetlen történeteket hallottam a rendőrségről, rendőrbíróságokról és az ügyvédekről. Emberek, foglyok elmondták nekem, milyen tapasztalatokat szereztek a nagyvárosok rendőrségeinél. És hallomásból sokkal ijesztőbb történeteket meséltek nekem emberekről, akik a rendőrség kezében haltak meg, s ezért maguk nem tehettek tanúbizonyságot. Rabságom első napjaiban gúnyolódtam azon, amit hallottam. A napok múlásával azonban egyre kevésbé hitetlenkedtem. Szörnyűséges dolgokat láttam saját szememmel ott a börtönben. És minél kevésbé kételkedtem, annál mélyebb tisztelettel gondoltam a törvény és az igazságszolgáltatás egész intézményére. Méltatlankodásom elapadt, s lényembe a félelem tódult. Végre tisztán láttam, mi ellen akarok támadni. Szelíd és alázatos lettem. Eltökéltem, hogy nem csapok lármát, ha kiszabadultam. Szabadulásomkor csak annyit kérek, hogy eltűnhessek a színről. És csak ugyanígy tettem, mikor elbocsátottak. Befogtam a számat, halkan jártam, és bölcsebb, alázatosabb emberként lopóztam át Pennsylvániába.
Love another. Step up.
Zsaruk kontra hobók. Ha a hobók egy városról kiadják a jelszót, hogy a hekusok zabosak, akkor kerüld el azt a várost, vagy ha mindenképpen át kell menned rajta, menj Lábujhegyen. Van néhány város, ahol az embernek mindig Lábujhegyen kell járnia. Ilyen volt Cheyenne városa a Csendes-óceáni Társaság vonalán. A zabos város nevet egy Jeff Carr nevű közrendőrnek köszönhette, ha jól emlékszem a nevére. Jeff Carr egy pillantásra felismerte a hobó fizimiskáját. Sose állt levitatkozni. Egy pillanat alatt felmérte a hobót, a másik pillanatban már ütött mindkét öklével. Vagy egy bunkóval, vagy bármivel, ami a keze ügyébe esett. Miután kikészítette a hobót, elindította ki a városból azzal az ígérettel, hogy még jobban elbánik vele, ha még egyszer meglátja. A hekus Jeff Carr értette a dolgát. A kikészített hobók elvitték az Egyesült Államok legtávolabbi zegzugaiba is a jelszót, hogy Cheyenne zabos hely. Én szerencsére sose találkoztam Jeff Carrral. Egyszer mentem át hóviharban a városon, s 84 hobó jött velem akkor. Számbeli erőnk meglehetősen hegykévé tett a legtöbb esetben, de Jeff Carrtól tartottunk. Hírneve megbénította férfiasságunkat, s az egész banda halálosan rettegett a Jeff Carrral való találkozástól. Ritkán kifizetődő, ha az ember megáll, és magyarázkodni kezd egy zabosnak látszó zsarunak. Ilyenkor mielőbb le kell lépni. Beletelt némi időben, míg ezt megtanultam. A végső lökést egy New Yorki zsaru adta meg. Azóta reflexzerűen futni kezdek, ha látom, hogy egy fakabát utánam nyúl. Ez a beidegződés viselkedésem főrugója lett, mindig fel van húzva, s működésre kész. Sose fogok megszabadulni tőle. Ha majd 80 éves leszek, mankókkal botorkálok az utcán, s egy rendőr hirtelen utánam nyúl, bizonyisten, eldobom a mankókat, és futok majd, mint a nyúl.
Rambling out of the wild west, leaving the towns I love the best. Thought I seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Winter time in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. Well, I got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange.
Ahogy jeleztem, hekusügyi oktatásom New Yorkban kapta végső simítását egy meleg nyári napon. Egy hete tartott a kánikula. Reggelente szoktam tarhálni, a délutánt meg egy kis parkban töltöttem a városháza mellett. Itt, ezen a környéken néhány centért nyomtatás vagy kötés közben megsérült könyvújdonságokat vehettem a mozgóárusoktól. Benn a parkban meg kicsi bódék voltak, ahol egy penniért egy pohár jéghideg tejet vehettem. Minden délután ott ültem egy padon, olvastam, s a sárga földig leihattam magam tejjel. Ilyen voltam hát, szelíd és szorgalmas, teívó hobó, s lám mit kaptam jutalmul. Egyik délután megérkeztem a parkba, hónom alatt a könyv. Észrevettem, hogy az utca közepén, a városháza előtt tömeg verődött össze. Megálltam az úttesten, hogy lássam, miért gyűlnek össze a kíváncsiak. Először nem láttam semmit. Aztán a hangokból s egy futó pillantásból rájöttem, hogy egy csomó utcakölyök blikkerezik. Blikkerezni pedig tilos New York utcáin. Ezt nem tudtam, de csuda gyorsan megtanultam. Talán 30 másodperce álltam ott, amikor az egyik utcakölyök elkiáltotta magát. Zsaru! A kölykök ismerték a dörgést, elszaladtak. Én nem. Észrevettem a zsarut, egy tagba szakadt rendőr szürke ruhájában. Az utca közepén jött, nem sietett, csak úgy ballagott. Futtában azt is észrevettem, hogy ő is átlósan a járda felé igyekszik, ugyanoda, ahová én. Ballagott előre, keresztül nyomult az eloszló tömegen. Bár kitanultam a zsarukat és szokásaikat, de annyira ártatlannak éreztem magam, hogy nem gyanítottam semmit. Nem is álmodtam, hogy a hekus rám vadászik. A rendőr minden figyelmeztetés nélkül nekiesett két kézzel a mellemnek. Ugyanabban a pillanatban ékes szavakkal emlegette a családfámat. Szabad amerikai vérem felfort. Szabadság szerető őseim feljajdultak bennem. Mit akar? Kérdeztem. Látják? Magyarázatot kívántam. Meg is kaptam. Puff, a bunkója a fejem tetejére zuhant, s én hátratántorodtam, mint a részegek. Dédelgetett könyvem kiesett a hónom alól a piszokba, a fakabát meg csak jött előre a bunkójával, hogy még egyszer megüssön. És e szédült pillanatban látomásom támadt. Láttam, hogy a bunkó sokszor a fejemre zúdul. Láttam magamat véresen, összeverten a rendőrbíróságon. Hallottam, hogy egy jegyző felolvassa a vádat. Rendetlen magaviselet, erkölcstelen beszéd, hatósági közeg elleni erőszak. És még néhány dolog. S én ismertem a dörgést. Már nem érdekeltek a magyarázatok. Nem hajoltam le, hogy felvegyem új, még olvasatlan könyvemet. Megfordultam és futottam. Nem voltam túl jól, de azért futottam. És menekülni fogok halálom napjáig, valahányszor egy zsaru magyarázkodni kezd a bunkójával.
It's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. You probably won't take no advice from me. I never took none myself, you see. Just when you get older, you like to pass them on, but nobody's listening. And it's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. Why do we make the same mistakes year after year, tear after tear, just when we've learned a lesson or two? It's the time when our life's almost through, and it's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. ain't trying to be no saint. Shoot, I ain't even off and right. But I'm still here, fighting that good old fight. So the only thing I'll say, don't give up on your dreams, or they will give up on you. And it's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there.
Elhangzott zenés irodalmi műsorban Jack London, amerikai író, Országúton című regényéből olvastunk fel a hobók, az amerikai vándormunkások életéből részleteket. Az első rész hangzott el. A műsort szerkesztette, a szövegeket és a zenéket válogatta és közreműködött Géczi Gábor. Köszönjük Szász Elizabetnek, hogy lehetővé tette a magyar fordítás szövegeinek felhasználását.
And I ain't trying to preach. I'm only passing by, and I hope you like the song that I sing. And it's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. And it's a long, long way, 'cause I've been there before. And I don't think I'm going there no more.
Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból.
Éljen a diktatúra! Egy tárlat Dr. Máriás 60. születésnapja és a Tudorzenekar 40. évfordulója alkalmából, és mindezt majd meg lehet nézni a Godó galériában, mert hogy holnap, vagyis január 30-án nyílik, és január 30-ától április 30-áig tekinthető meg. Erről a kiállításról is, de természetesen minden másról is szó lesz a mostani beszélgetésben, ahol is Dr. Máriással Medved Ivett beszélget.
Dr. Máriás, 1000 négyzetméteren itt a Godó Kortárs Művészeti Intézetben. Az előbb fütyörészve érkeztél. Milyen állapotban vagy, és most ezen az 1000 négyzetméteren garázdálkodsz?
1100 négyzetméteren, azt hiszem egészen pontosan. Jó érzés garázdálkodni, de ugyanakkor nyilván nagy feladat és nagy veszély is. Nagyon izgalmas feladat, amikor az embernek bizonyos értelemben meg kell fogalmaznia saját magát, alkalmazkodva egy tér különböző adottságaihoz, méreteihez, jellegéhez, elhelyezkedéséhez, társadalmi beágyazódottságához. De nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és azt gondolom, hogy ez fantasztikus dolog, hogy hát végre Budapesten lehet egy nagy kiállításon, mert nekem Budapesten igazából még soha nem volt komolyabb, nagyméretű kiállításom.
Hadd csapjak bele valaminek a közepébe. Gyógyművész, korlátolt felelősség. Így szimplán. Szóval már ez is jelez nekem valamit. De mi van mögötte?
Ez egy játékos, tulajdonképpen egy szójáték. Valóban van egy cégem, amelyiknek ez a hivatalos neve, hogy Gyógyművészet Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy nevezhetnénk rendelőnek, vagy nevezhetnénk gyógyászati központ referenciapontjának. Persze lehet ezt naív felfogásnak mondani, de én valóban őszintén bízok abban a mai napig, hogy a művészetnek gyógyító hatása kell, hogy legyen, és hogy gyógyító ereje van. Fiatal koromban, amikor elkezdtem nagyon sokfajta művészettel barátkozni, képeket nézni, zenéket hallgatni, észrevettem, hogy vannak olyan darabok, amelyek különösen fontosak, mert valahogy kapcsolódok hozzájuk, mert valamit felszabadítanak bennem, valami pluszt adnak, ami egy életre valamilyen erősítés, egy gazdagodás, egyfajta rádöbbenés, felfedése valaminek. És úgy gondolom, hogy én körülbelül ezt a jellegét a művészetnek szeretném továbbvinni, szeretném művelni, szeretném átadni, hangsúlyozni, figyelmet felhívni rá, mert valóban úgy gondolom, hogy a művészetemben azért van ez a felszabadultság, mert